24. fejezet. Zápolya tábora mintegy 8 mérföldnyire állott Temesvár fölött. A vajda ígérete szerint másnap Lugosig akart előnyomulni seregeivel, és a szükséges készületek megtételére Perényi Ferenc és az öreg Ártándi Tamás ajánlkoztak, kik ez ürügy alatt Pált legalább eddig kísérhették. Alkonyatig Pál Lugoson e leghívebb barátai társaságában maradt. Időn sötétedni kezdett, András tanácsára nagy vöröskereszttel ékesített parasztruhába öltözött, és rövid búcsú után lóra ülve új követőjével Temesvár felé nyorgott. A visszamaradottak szorult kebellel néztek sokáig utána. Miután a lovasok alakja a sötét erdőség között eltűnt, s a távozó dobogás rég nem vala hallható többé, az öreg Tamás föleszmélve gondolataiból egyszerre megragadta Perényi kezét, és görcsösen megszorítá azt. Ezt nem látjuk többé, szólt mély reszkető hangon. Dehogy nem, végazta alá Perényi, új babérokkal koszorúzva fogjuk meglátni, mint mindig, valahányszor pár napra távozott. Babérről meg lehet, sóhajta az előbbi, de e babér fiam szemfödele lesz, és a zöld ággal, mely homlokát köríteni fogja, éltem végreményét fogják eltemetni. Perényi felelni akart, de visszatartott könnyei elfolyták a vigasztaló szót, és egy meleg készszorítás vala mindenmiben részvétel nyilatkozott. Szomorúan tértek vissza Lugosra. Pál az alatt társával vágtatva haladott Temesvár felé. Az út, mely Lugost és általa Erdélynek egy részét Temesvárral összeköti, túlsó partján emelkedő halmokon rengeteg erdőségen vezetett keresztül. Krassónak és Temesnek síktájait a Béga és Temes kiöntései sok helyt állandó mocsárrá változtaták, és így távolabb vonalt kellett választani, mely csak 12-től szélességű, mindenütt zöld pázsittal takart irtásból állott. Sok helyt a kivágott fák tuskói elrohadtan, vagy új hajtásokkal takarva még most is kiállottak, és így az ösvény, melyen Pál társával haladt, korunk fogalmai szerint országútnak nevét nem érdemlené. De az akkor létező közlekedés fenntartására elég kényelmesnek tartatott, és lovasainknak semmi akadályt sem gördített elébe. Sietniük kellett. Lugos Temesvártól ezúton jó 6 mérföldnyi távolságban feküdt. Már alkonyodott, mikor elindultak, és Pál még ez éjjel akart Klárival találkozni. Vágtatva és szágulva mentek tovább jó másfél óráig, anélkül, hogy egy szót váltottak volna egymással. Nemzetes uram, kiállta egyszerre András, jó volna talán, ha a lovak kissé kinyugodnának. Igazságod van, válaszolt Pál, kinek mély gondolatokba levén elmerülve eddig még eszébe sem jutott, hogy a nemes erdélyi mén, melyen ült, elfáradhat, és ki most lépve kezdett fölmenni a dombon, hova éppen értek. Mennyire lehetünk még Temesvártól? Fele útjánál jóval tovább vagyunk, válaszoltam. Az életembe sohasem mentem itt, de ló is ez, melyet a nemzetes úr kölcsön adott. Meghiszem, bánfiék nevelték, szólt Pál, és azon megelégedéssel, melyet fiatal lovaskinek paripája érdeme szerint magasztaltatik, érezni szokott, kezdé elsorolni lovainak tulajdonságait. András egy ideig nagy érdekkel folytatta a beszélgetést, de éppen midőn Pál ménjének délceg járását újra dicsérni kezdé, rögtön félbeszakítva eddigi beszédét. Lesz szám öröm a táborban, szólt érzékenyen. Ha Klári megtudja, hogy a nemzetes úrfi eljött, gondolod? Gondolom-e? folytatá András melegen. Volt-e valaha asszonyi teremtés, ki úgy szeretett, mint Klári? Szinte félek a pillanattól, midőn neki megmondom. A bajt megszokta szegény. Kóborlásaink közben oly helyzetekbe mentünk keresztül, melyekben még a paraszleány is elájult volna. Ő legfeljebb, ha kissé elhalványodott. Azt is csak eleinte, később, mindig halavány volt, mint a liliomszál. De ha most egyszerre elébe lépek, s mondom, itt vagyok, és Ártándi úrfi is itt van, és az úrfi a legszörnyűbb veszedelemnek teszi ki magát, csak hogy a leányasszonyt lássa, és az átkozott táborból elvigye magával, meg hogy az úrfi rászette zápolyát és a többi vezéreket, mint ha csak azért jönne, hogy Bátorinak levelet hozzon, pedig azt rám is bízhatta volna. Csupa ürügy az egész, mert Pál úrfi csak a leányasszonyt keresi, és a kevély Telegdi Fruzsina is meghalt. Lássa a nemzetes úr, ha mindaz Klárinak, úgy elmondom, bizony, megszakad a szíve örömében. A levélről, melyet Bátorinak viszek, szólt rövid gondolkozás után Pál. Ne mondj semmit. És miért ne? Kérde a másik bámulva. Ha Klári annyira szeret, mint mondod, válaszolt Pál, talán szer fölött megijedne azon veszélyen, melynek magamat kiteszem. De hogy ijedne, meg szólt András. Sőt, úgy fogja elintézni a dolgot, hogy még csak veszély se legyen. Mint a nemzetes úrnak már a táborban mondtam, ez a világon a legkönnyebb dolog. Gondolod? Kérdé Pál érdekkel. Hát, hogy de gondolnám? Temesvár és a keresztesek között számos összeköttetés volt már akkor is, mikor a tábort elhagytam. A polgárok, sőt a vársereg egy része sem ért egyet Bátori őnagyságával. Sokan vannak, kik ha életük s vagyonuk biztosítatik, Dózsát seregestül szívesen befogadnák, s levelek, sőt éjszakánként hírnökök jártak idestov, akik velünk-e szándékot tudották. Most még inkább szorult a temesváriak kapcája, és a titkos közlekedés még élénkebb lehet. És ha különben volna is, higgyel a nemzetes úr pénzért, akár mennyit találna seregeink között, kik a levelet szívesen Bátori kezibe szolgáltatnák, habár Dózsának és az összes seregeknek el kellene veszni miatta. Ocsmány nép ez a paraszt, mikor a bégát a temesbe akarták átvezetni, mert csak így foglalhatni el a város biztosan, hány találkozott az alávaló teremtések közül, kik egy pár aranyért a töltéseket éjjel átfúrták, pedig György vezér eleget akasztatott fel e gazságért. Mit használt, ha aranyat lát e pornép, akkor mindenre kész, s hát még hol csak levélhordásról van szó. Magamra merném vállalni az egész dolgot. Gyerünk, mondá Pál, s megszorítva lovát ismét vágtatva kezdett haladni. Egyike volt a legszebb nyári éjszakáknak. Fenn az égen tündöklő fényben ragyogtak a csillagok. A pázsiton az éjharmat milliónyi cseppjei csillogtak, és a hold, mely töltéséhez közel csak most emelkedett az erdő fölött, elönté sugarait a sötét lombozaton. Egyes helyeken, hol az erdő szélesebbre volt kivágva, az egész táj világosnak látszott. Máshol csak egyes ezüst sugarak találták útjukat a sűrű lombon keresztül, és itt egyes fénypontok látszottak a földön, nyugtalan lidércekként idestova bolyongva, táncolva s eltűnve, amint a gyönge szellő a fák sudarait megingatá. Pál mindenre nem ügyelt. Itt-ott a nagy tölgyek egyes ágai messze kinyúltak a nyílásra, mintha egy óriás roppant kezét kinyújtva őt fel akarná tartani futásában. Majd a béga partjain vezetett át útja és a csendes folyónak tüköre, melyen a hold és a csillagok tündököltek, bájolón tűnt fel, gyermek boldog álmaként lejtve át az éji vidéken, oly csendesen, olyan ragyogón. Néha feliesztett szarvasok s dánvadak rohantak át lovasaink előtt, a fák sudarain a fölébredt madarak idestova szállongtak, és a közeli nádasokból a gémes víziszárnyasok panaszos szava hallatszott. Pál meg alig vette észre mindezt. Nem jelen helyzete, a jövő foglalá el lelkét. Álljon meg, nemzetes úr, kiállta most András. Mindjárt a táborban volnánk. Tovább ez úton nem mehetünk. Pál megállott. András az út jobb oldalán látszott, gyalogösvényen az erdőbe mélyedett. Pál közelről követi vezetőjét. Lépve haladtak majdnem egy óra negyedig a sűrűség között. Ezután Pál magas tölgyektől körülvett szűk erdőmözön látta magát, melynek egyik oldalán romok látszottak. Várjon a nemzetes úr itt, mondta András. Én elmegyek Kláriért. E vadászház egykor a temesi grófé volt, elég csinos a maga idejében, és a nappal volna megláthatnók. De feldulták, s miután mindent, minek értéke volt, kiraboltak, nem hihető, hogy a keresztesek közül valaki ide vetődjék. A keresztes, mint a sáska, csak egyszer jár, tudja, hogy ahol már megfordult, ott másodszor semmit sem találhat. Pál leszállott lováról, és András kérdé, ne segítse lekantározni. Bézd azt rám, mondta a lovag. Én és lovam rég megszoktuk egymásnak szolgálatát. Jobban esik szegénynek, ha ura viseli gondját. András, miután még egyszer szívére köté, hogy e helyről ne távozzék, s valahogy lovát se szalassza el, megígér, hogy legfőlebb két óra alatt Klárival itt lesz, és az úton, melyen jöttek, távozott. Pál lovát kantáránál tartva maga maradt. Egy ideig figyelmét a nemes állat foglalá el. Megeresté nyergét, körülvezeté, és miután meghűlt levéve kantárát hosszú féken fához köté. Maga keresett vizet. A vadászház feldulásánál az ágaskút éppen maradt, és rövid idő múlva pár teli veder vizet állított lova elébe. Miután ezen akkor időben lovagáltal aljasoknak nem tartott szolgálatokat elvégzé, és örült a gyönyörnek, melyel a szomjas mén gyöngén nyerítve a vízveder felé fordult, Pál végre az illatos mezőn legelő állatot magára hagyva jelen helyzetéről kezdett gondolkozni. Józanabb volt, hogy sem annak veszélyességét át ne látná. András becsületességében nem kételkedett. Azokból, miket ez emberrel a táborban szólt, átláttá, hogy őt, ha mindjárt meggyőződés vezette is a keresztesek zászlói alá, most csak Klári iránti szeretet tartja vissza. András, mint maga mondta, rég megunta a kószálást és hadakozásokat, visszavágyódott nyugodt voltjába. Ő Pált, kiben élete megmentőjét látta, bizonyosan nem árulja el a vérengző dózsának. Erről Pál meg vala győződve. De mit fog Klári tenni? Szerelmén nem kétkedhetett, de nem kétkedhetett szenvedélyességén sem. Ha megcsaltál, megölsz, de ne feledd, hogy nem magam fogok elveszni. Ezek voltak a hölgy végszavai, midőn tőle elvált. És most e szavak újra eszébe jutottak Pálnak, és annyival nagyobb hatással voltak rá, mennyivel inkább érzi, hogy Klári iránt rosszul viselte magát. Szerencsére a hölgy nem ismeri egész vétkemet, így vigasztalá magát. András mondta, hogy szerelmemen sohasem kétkedett, és viszonyomban Fruzsinához csak családi összeköttetések következését látta. De ha András csalódik, szólt rövid gondolkozás után magában. Ha Klári büszkeségében sebének mélységét szolgálja előtt, nem akar rá feltárni, és éppen mert halálosan sértve érezi magát, ennek bevallását akkorra halasztja, mikor a sértésért halálos bosszút állhatott. Pál előtt egy ideig e gondolat valószínűnek látszott. Azon éghajlatok alatt, hol a nap legforróbb sugarakat önt, a vész rontóbb hatalommal tör ki, és ő, ki Klári szerelmét ismeri, kételkedhetette, hogy azon esetre, ha a hölgy csalattatásáról meggyőződik, gyűlölése lángoló leen, szenvedélye határtalan, mindent feláldozó, mint egykor szerelme vala. Artandi bánni kezdé, hogy eljött. Körültekintett. A hold szelíd sugarakat öntött a tájra. Körös körül százados tölgyek, a rét illatot lehelve terül el a sötét fák árnyéka alatt. Fenn az ágak között néha gyönge fúvalmak lejtenek át, a közelgő koránynak első fohászai, melyek alatt a lomb időről időre megcsörren, de lenn a sűrűségtől megőrzött mezőn a fűszál sem ingadozik, csak a tücskök egyhangú éneke zeng fel a virágzó lóheres a vadborsó között. Néma csend mindenfelől, és szelíd nyugalomnak képe, kivéve, hol a vadászás sötét falai arra intenek, hogy emberi szenvedélyeke magányos helyet sem kímélék meg küzdelmeikben. Mi csendes a táj, mondta Artandi magában. Csendes, mint a sír, és ki tudja, nem leende azzá. Lelkét szomorú sejtítések tölték el. Visszagondolt múltjára. A sors csak nem csodálatosan pártolá eddig lépteit, és most, hogy kockára veté mindenét, nem volt-e ez vigyázatlanság? Vannak emberek, kik éltök legfontosabb pillanataiban egyes érzemények vagy általános szenvedélyesség által ragadtatják el magukat. Bizonyos irányban rohanva, melytől se tanács, se eszöknek jobb belátása által nem hagyják magukat visszatartóztatni, cselekvésük nem annyira szabad akarat, mint benső, majdnem ellenállhatatlan szükségnek következése. De vannak mások, kiket nem érzemény, de éppen az ronta meg, hogy magukat kizárólag az ész kormányának engedve által önokoskodásaik fonalából szőtték a hálót, melyből nem lehet többé szabadulniuk. Kik büszkeségükben nézeteik helyességén nem kétkedve, elnyomva érzelmeik benső szózatát, következésről következésre haladnak tovább, míg végre csalódásukat észreveszik, és ezzel együtt azt is, hogy a követett irány megváltoztatása már nem áll hatalmukban. Mint az érzemény, úgy a tiszta ész emberének vannak elragadtatás pillanatai. És Pál átkezdé látni, hogy mostani összes eljárása e pillanatok egyikének volt következménye. Találkozása Andrással Klári emlékét újra föleleveníti szívében. Megfosztva Fruzsinától, kit halottnak gondolt, újra vonzalmat érzett a bájló polgárleány iránt. Még hiúsága sem engedő, hogy az iránt, ki őt annyira szereti és szerelmének annyit áldozott, érzéketlen maradjon. De Pál ildomosabb volt sem, hogy magát ez érzemény által elragadtassa. A gondolat, hogy e hölgyet szerencsétlenné tette, bánattal tölti el lelkét, érzi, hogy hibázott, kívánná, hogy e hibát jóvá tehesse, mert Fruzsina nem vala többé, és mert Klári nemes lelkületében bízott, lehetségesnek gondolá azt. De mindez nem bírta volna őt arra, hogy elhagyott kedvesét ennyi veszélyekkel fölkerese, ha a helyzetét átgondolva saját biztosságára nem gondolja szükségesnek, hogy Klárival szóljon. Csak ha Klárit szerelme változatlanságáról meggyőzheti, csak azon esetre remélhet, hogy a viszony, melyben eleányhoz állott, titokban maradhat. De mi ürügy alatt keresheti fel Klárit? Hol és miképp találkozzék vele? Éppen e gondolatokkal foglalkozott üdön Perényitől megérti a viszonyt, melyben Bátor és Zápolya egymással állnak, és mely az utóbbi Temesvár megszabadításától visszatartá. Pál találékony eszével azonnal átlátá mindazt, mi a dolgok ezen helyzetében öncéljának kivitelére kedvező. A Zápolya levelének készes szolgáltatását magára vállalja, fölkeresheti Klárit. Szerető leányt arról meggyőzni, hogy a veszélyes küldöttséget csak azért vállalta magára, hogy vele találkozzék, nem sok fáradtságba kerülhet. Clary, ha kedvese szerelméről így fényes tanúság által újra meggyőződik, nem csak hallgatni fog, sőt neki arra, hogy a levelet veszély nélkül bátori kezébe juttassa, segédkezet nyújtant. És midőn Pál ezt teszi, tulajdonképpen ismét csak szerelmes kalandját folytatja, mi szolgálatot tesz hazájának. Temesvár megszabadítását neki fogják tulajdonítani, tette a legnemesebb honfiúi feláldozás színében tűnik fel az egész világ előtt. Zápolya és Bátori egyaránt lekötelezetteivé válnak. Mennyi előnyök jövő előmenetelére. Pál áthatva e gondolatoktól Andráshoz siet, és miután ennek szavaiból Clary szerelméről, s terve kivihetőségéről meggyőződött, nem késett ajánlkozásával, még mielőtt annak veszélyes oldalait átgondolta volna. Ha Pál nem kizárólag az eszére hallgat, és ha eljárásában szívétől is tanácsot kér, ez, mely még nem vala végképp elromolva, ellentmondott volna szándékának. Még egyszer megcsalni azt, kit már szerencsétlenné tett, személyes előmenetelének eszkézéül alázni a legszentebb érzemét, ez olyannyira aljas tett vala, hogy Pál nem egy könnyen határozhatta volna el magát elkövetésére. Ha önző számításai közben Clary-ra gondolt, a leánynak egész jelleme visszaijeszthette volna őt a merénytől. De lelkét nagyra vágyó tervei törték el, és csak most, csak az erdei magányban kezdé érzeni, hogy óvatosabbnak kellett volna lennie. Ha András és Clary jöttét be nem várva azonnal lóra ül, és Zápolya táborába siet, Clary bosszúját elkerülheti. De nem kockáztatja-e ezáltal hírét? Ajánlata bámulatot gerjesztett, de ha most lép vissza, mielőtt annak végrehajtását megkísértette volna, nem fog-e ő az eddig mindenki által tiszteletben tartatott, mint szájhős, méltán lenézetni társai által? Nyugodtan be kell várni végzetemet, szólt magában eltökélettel. Vagy nem az-e éppen a szerencse legnagyobb adománya, hogy bátorságot ad? És ha túlbíztam kedvezésében, és ha vesznem kell, nincs miért panaszkodjam ellene. Rövid vala pályám, de fényes, és körülvéve ellenektől. Egyenetlen, de dicső küzdelemben meghalni édesebb, mint kesergő barátok között. Ilyen gondolatokkal foglalkozott, midőn léptek, ébreszték föl. Hol van? Hol? Kiállta egy asszonyi hang. És néhány perc múlva Pál Clary-t tarták karjai között. A szenvedélyes öröm, mellyel a hölgy őt magához szorítá, azonnal eloszlatta aggodalmait. Szívében feltámadt a régi érzemény, és feledve mindent egészen a jelen pillanat élvezetének engedé át lelkét. Pál nem tartozott azon emberek sorába, akik egy lényt szerelmében teljes megelégedést képesek találni. Neki tágabb kör, fényesebb pályabér kellett annál, melyet a szerelem nyújthat. De pillanatokra ez ifjú szívet is elragadták érzeményei, és az ildomos nagyra vágyó ki, minden következményeit felszámítva haladott pályáján, néha átengedé magát szenvedélyeinek. Kebléhez szorítá bájoló kedvesét, és a lángoló csók, melyet ajkaira nyomott, szavaknál jobban mondá, hogy a hölgy szeméből könnyeket facsart érzemény szívében visszhangra talált. András, ki asszonyát idáig követte a boldog párt magára hagyva távozott, és csak a hajnal ragyogó csillaga vala tanulja azon gyönyörnek, melyet emberi szó nem képes leírni. Nem fogsz elhagyni többé, nem te? Kérdé Klári fejét kedves a vállán pihentetve, ki mellette a vadászház romjainak közelében egy fa alatt helyet foglalt. Pál nem felelt, de újra kebléje szorítva kedvesét lángoló csókot nyomott a hölgynek ajkaira. Hó, te nem fogsz elhagyni többé, mondá Klári a gyönyör mámorában úszó szemét a deli ifjúra függesztés, mindig mondám, lehetetlen, hogy csalfa légy. Csak én ismerem nemes lelkedet, csak én tudom, mennyire szerettél. Minek is tudja azt más. A szerelem önmagának elég. Fukarként elrejti kincseit az egész világ előtt, legfőbb boldogságot senki sem gyanítja gazdagságát. Minek ismerje a világ boldogságunkat? Enyémnek tudlak, és nincs irigyekre szükségem, hogy a bizonyosság egész üdvét érezzem. Igazad van, szólt Klári gyöngét készszorítását viszonozva. És mégis vannak pillanatok, midőne titkolódzás, melyre viszonyaink kényszerítenek, csak nem tűrhetetlennek látszik. Jaj! El szeretném mondani mindenkinek, és ki szeretném kiáltani a világba, hogy én szavamat hallva magamat meggyőzhessem, hogy boldogságom nem puszta álom, melyet az első napsugár el fog széleszteni. Fukarként rejtem el kincsemet, de mint a fukar szívét, úgy lelkemet száz aggodalom tölti el. Ha látlak, ha velem vagy, boldognak érzem magamat, de alig távozol, s eszembe jut. Nem rabolják-e el kincsemet? De legyen, amint kívánod, folytatás óhajtva. Szerelmem ne legyen akadályul semmiben. Emelkedjél a legmagasabb polcra, légy nagy és dicső, míg szíved osztatlanul az enyém marad. A többivel nem gondolok. S kétkedhet el? Nem, nem. Nem, kedvesem, mondál leány, és véghetetlen érzemény szólott hangjaiból. Nem fogok kétkedni soha többé. Voltak napok, midőn lelkemet e szörnyű gondolat gyötré. Borzadva gondolok vissza, de elmúltak, és nem fognak visszajönni többé. Hogy is kétkedhetném még? Van-e férfiú, ki szerelmében azt volna képes tenni, mit te cselekedtél? Idejössz, élted, sőt, éltednél többet kockáztatsz, mert ha a kegyetlenek kezébe kerülsz, nem puszta halál várna reád. És miért? Csak hogy láthass, hogy karjaid közé szoríts, hogy elmondhast, hogy szíved nem változott. Ó, ennyi szerelmet én nem érdemeltem. Megőrülök boldogságomban, s a szegény, csalatott leány újra karjai közé szoríták kedvesét, és örömcseppek peregtek le arcán. Ó, vaj, ha oly boldoggá tehetnélek, mint érdemlenéd, mondta Pál valóban meghatva. Időn a korányvilága inkább elterjedvén észrevevé a változást, melyet Klári arcán a bú okozott. De nem volál-e szerencsétlen szerelmem által? E nyájas arcokon, melyeket az ég arra teremtett, hogy rajtuk örök mosoly üsse fel tanyáját, most búnak nyoma látszik, meghalványultál, kedves. És megsoványodtam, nem, de kérdé Klári szomorúan. Én nem vagyok többé szép. Ó, de szeretni fogsz így is, nem, de, szólt kedveséhez simulva, és sötét szemeit könyörgve hozzá emele. Szeres. És Klári ismét a piros mosolygó leány lesz, kit annyiszor hajnalodnak neveztél, és kinek a múlt napokban rózsái helyett csak harmata maradt. Te szép vagy, angyalom, válaszolt Pál őt kebléhez vonva. Még szebb talán, mint Valál, de arcodon szenvedések nyomai látszanak, s a gondolat, hogy azokat én okoztam, fájdalommal tölti lelkemet. Nem, nem, ne szóljunk erről, mondá Klári, a szerencsétlen, ki tőlem szívedet elrabolta. Pál szólni akart, Klári félbe szakasztál. Nem, szívedet tudom, az az enyém maradt. De ki szerelmünk között válaszfalként emelkedett, nincs többé. Isten jól tudá, hogy nem élhetek szerelmed nélkül, és maga elvevé az akadályt. Mit gondolunk a múlttal, a jövő szebb leend? Atyám kiűzött házából nincs támaszom, nincs hely a világon, hol magamat otthonosnak érezhetném. A tied vagyok egészen, osztatlanul. Szolgálód leszek, ha úgy kívánod, csak szeress. Vígy magaddal jószágaid egyikére, adj egy kis házat erdő közepében, mint ez itt, hol senki sem gyanítja létemet, és csak te ismered az ösvényt, mely a magányba vezet, csak szeress, szeress. És én boldog vagyok, boldogabb, mint akkor irigyelve százaktól. Az élet minden örömeit élvezém, és még nem ismertelek. A szeretőket itt András szakítá félbe, ki megrakott kosárral feléjük közelített. A hívember arcán öröm ragyogott, midőn asszonyát oly boldogan látá, és a zöld pázsitra rakva az élelmeket, melyeknek egy kancsó szerémi bor nem megvetendő részét tevé, a szerencsés párnak jó étvágyat kívánt. Nem oly jó ugyan, mint Ártándi úrfi nagy úri asztaluknál megszokta, mondá mosolyogva, mi Klári az ételekkel kedvesét megkínálta, a mi ifjú asszonyunk is jobb ízűen főz talán, s adja Isten, hogy főztéhez minél előbb visszakerüljek, de Lugostól idáig jó lovaglás, és fogadom a vitéz úrnak jól esik, amit amúgy hamarjában a táborban összekaparítottam. Skend jól lakott már? Kérdé Pál jókedvűen. Étvágya által legvilágosabban bebizonyítván, mennyire osztozik egyéb iránt nézeteiben. Nem bizén, válaszolt ama sóvár tekintettel követve a falatozó ifjú mozdulatait. Idő is van még rá, majd ha jól laktak, rám kerül a sor. Dehogy kerül, mondta nevetve Pál. Őj le hozzánk, fogj hozzá szaporán. Ha éppen nem lenne ellenükre, magam se bánnám, szólt kérdő tekintetét Klárira vetve az előbbben. Na, ülj le, András, mondta nyájosan Kláris. Többször megosztottuk kenyerünket egymással. Megbizaszt, ha magunk voltunk, válaszolt András, ki már a falatozáshoz hozzáfogott. De most, hogy a nemzet és úrfi is itt van, mit úrfi, mondta Pál, egy ruhába járunk. Ha valami úrfias volna rajtam, azt zápolja táborában hagytuk. Azt se bánom, szólt az előbbi, miután a kulacsot felnyitva Klárinak odanyújtá. Ha az emberre így szerető vár, engem úgyse magam is parasztá válnék. Pedig polgárszüléknek gyermeke vagyok, és soha életemben parasztos munkával nem veszeüttem. A reggeli nem sok ételből állott, de étvágy fűszerezé az egyszerű étkeket, és az ószerémi bor, mely a csanádi püspök vincéjéből került a keresztesek táborába, a lehető legjobb kedve hozta a vendégeket. Legboldogabbnak Klári látszott. Érzelgős hölgyek, minőket századunkban találunk, nem képzelhetik a gyönyört, melyel a szép polgárleány kedvesét oly jó ízűen enni látta. Szívük választottjában ők halvány arcot, gyönge inakat, gyönge gyomrot, szóval a szenvedély és érzemény lángjaitól fölemésztett férfi romot kívánnak. Klári a legjobb falatokat kereste, és velük kínálta meg kedvesét, mondhatatlan örömmel követve minden mozdulatát, melyel az reggeliéhez látott. Miután jól laktak, és András a maradványokat a kulaccsal együtt a vadászház romjai között elrejté, Pál elmondá jöttének célját, vagy állítása szerint ürügyét. Mióta megtudám, hogy itt vagy, mondta érzékenyen, leírhatatlan vágyat érzék utánad. A rövid sorok, melyekben tőled búcsút vevék, nem fejezheték ki érzelmimet. Látni akartalak, hogy változatlan szerelmemről meggyőzzelek, és a szavaimnak nem hinnél, en magamat adjam kezeid közé, hogy rajtam bosszút állhass, de ennek eszközlésére ürügy kellett. Magamra vállalám, hogy zápolya levelét a temesi gróf kezeibe juttatom, csak így menthetem meg András életét, és csak is így tudtam megmenteni, és csak is így találkozhattam veled. Most becsületem kívánja, hogy szavamat beváltsam. Tikik a táborban vagytok, legjobban fogtok segíthetni tanáccsal. Ne félj, be fogod válthatni szavadat, mondta Klárikinek András Ártándi akaratának ellenére az egész viszonyt már elbeszélé, Bízd leveledet rám jövő éjjel, én magam fogom azt Bátori kezébe adni. Pál a lelkes leánynak ez ajánlatát természetesen nem akará elfogadni, és a szeretők között vita támadt. Pál azt, hogy a keresztesektől mindenfelől körülfogott városba juthat, maga sem tartá lehetségesnek, mondá ugyanúgy a rábízott levelet önmaga akará Bátorinak átadni, de csak azért, mert a bámulás, melyet vakmerő szándéka nyilvánításával gerjesztett hiúságának jó lesség. Az mindazonáltal, hogy a veszélyes vállalat a kedves hölgy által vitessék véghez, nem volt szándékában. Nem csak szerelem, még becsület érzése is visszatartóztatá őt a hölgy ajánlatának elfogadásától. Klári elmondta mindent, hogy kedvese határozatát megváltoztassa. A temesvári polgárok egy része, megunva a hosszú várvívást, a várost szívesen Dózsa kezére juttatta volna, és csak Bátori fenyegetései tartóztatták őt ettől vissza. A város, melyet a Hunyadi által épített s külön falakkal körülvett vártól jól meg kell különböztetni, csak széles vizer árok és paliszadák által volt körülvéve, s miután a rendes katonaság, mely a temesi gróf zászlói alatt ehelyett védelmezte csak a kapukat őrzi, és a többi szolgálatot a polgárokra bízá, természetesen, ha a város és a tábor között a közlekedés soha egészen meg nem szűnt. Majd a városból jött ki valaki, Dózsát a polgárok között az iránta létező barátságos indulatról tanúsítani és tudósítani, majd a keresztes vezér küldött levelet a városba, mely által egyik vagy másik előkelő polgárnak tudtára adá, hogy azon esetre, ha a lakosok Bátorit nem fognák a hely átadására kényszeríteni, úgy bánik velük, mint a csanádiakkal. Még Klári is, hogy magának Fruzsináról biztosabb tudomást szerezzen, már kétszer bent volt a városban, s apjának egy kereskedő barátjától biztosan és minden bántalom nélkül ismét kibocsáttatott. Engem ne félts, mondta Klári, midőn mindezeket elbeszélve Pált még mindig bizonytalanságban látá. Nincs oly pillanat, midőn azok közül, kik atyám házánál megfordultak, valaki őrt ne állana, és az a városba beereszt. Csak azt nem tudom, hogy mi módon juthatok Bátori elébe. Pál zápolya gyűrűjét mutatám. Oly biztosan átadom leveledet, mintha teljes béke idejében élnénk, mondta Klári a gyűrűt elragadva. András elmegy táborunkba, és előre kiszemeli a helyet, melyen éjjel átmehessek. Sajka a béga innenső partján akármennyi hever. Átmegyek, mihelyt a nap lenyugszik, s a vezérek dorbézolni, a seregek aludni mennek. Maga Lőrinc, ki század magával a többiek helyett is ügyel mindenre, a város ezen részén, melyet a béga körül foly, ritkán fordul meg. Ez oldalon nincs kapu, és így éjjeli kirohanástól itt nincs mit félnie. Akármennyi eleséget vittek ez úton a városba, kár egy percig is aggódod miattam. De nem vállalhatná az egész dolgot András magára, kérdépál. Ránézve a veszély nagyobb, válaszolt Klári. Ha a városbeliek éjszaka férfit látnak közelíteni, és az éjjelek világosak, meg lehet valamelyik zajt üt, vagy ha felelettel visszajő, és Lőrinc kezébe esik, megvizsgálják, és ha a választ nála találják, felakasztják. Mindettől nincs mit félnem. Lőrinc teljes bizodalmát bírom. Ha visszajövet rajta kap, azt mondom neki, hogy mivel Temesváron éjség uralkodik, egy kosárka eleséget vittem ismerőseimnek, s legfőlebb kisé megdorgál, a más bajom nem lesz. Bízd rám az egészet, kedvesen folytat. Lám, ha a nehéz feladatot, melyet magadra vállaltál, bevégzed, ez egy új lépés leend emelkedésedre. Hadd boldogítson engem az öntudat, hogy segéded valék. E végszavak olyan könyörgő hangon mondattak, Klári oly kérőleg emeli szép szemeit kedveséhez, hogy ez, ha a dolog kivihetőségéről nem lett volna is annyira meggyőződve, alig állhatott volna ellen kívánatának. Keblére szorítá a bájló leányt, és mélyen meghatva szerelme által csak azt mondhatá, hogy a nemes tettét sohasem fogja elfeledni. Ne feledd el, Klári, hogy azon esetre, ha a legkisebb bajot történnék, folytatán rövid szünet után, a föld legboldogtalanabb emberévé tettél. Semmi boldogtalanság, válaszolt örömkönnyei között mosolyogva a leány. Adná az ég, hogy valamint te éltedett tevéd láthatásomért kockára, én veszélyesebb dolgokat vihetnék végbe kedvedért. Menj te, András, most a táborba, mondá hívéhez ki az egész jelenet alatt meghatva a szeretők mellett állott. Szürkületkor a Béga partján meglátjuk egymást. Addig nem, de együtt maradunk, szólt szelíden kedveséhez simulva. Nem küldeszel magadtól. Lángoló csók, melyet remegő ajkaira nyomott volt Pál egyedüli válasza, s amíg András Temesvár felé folytatá útját, a boldog szeretők ismét maguk maradtak. Óra folyt óra után. A bájló korány tikkasztó dél váltá fel, és az estsugáriban ismét hosszabbra nőttek az árnyak. A szeretők nem vevék észre az idő haladását. Mennem kell, mondta végre Klári, midőn a végső sugarak is eltűntek, és a sötétedő erdőt a nyugodni szállott madarak csiripelése tölté el. Mielőtt a hajnal hasad, nálad vagyok ismét. Várj rám, itt biztosan vagy. Pál visszatartóztatta a távozót, maradj nálam, mondta. Mit nekem emelkedés és az emberek dicsérete? Egy óra, melyet karjait között töltök, fölér a világ babéraival. Holnap hajnalban visszamegyek Zápolyához, és megmondom, hogy levelét nem juttathattam Bátori kezéhez. Vesszen, Temesvár, vesszen, akárminkább sem, hogy te veszélynek tegyed ki magadat. Pál komolyan szólt. Föllázott érzékei e pillanatban háttérbe szorítának minden egyéb gondolatot. Csak szerelmét érzé, az ellenállhatatlant, mely soha egész valóját így hatalommal meg nem ragadta. Neki úgy látszott, mintha életének boldogsága ez egytől függne, mintha megelégedése ezen kívül egyébre nem lenne szüksége. Klári arcán mondhatatlan öröm ragyogott, midőn szelíd erőszakkal kibontakozva lángoló öleléseiből, még egyszer mondá, hogy mennie kell. Ó, ha tudnád, mi véghetetlenül boldoggá tettél, szólt meghatva, és szemeiben könnyek ragyogtak. Van-e hölgy a világon, ki így szerettetnék, és szerettetve lenni általad, ki oly magasan állasz fölöttem? Nem, Pálom, neked a dicső ösvényen nem szabad megállanod. Mit magadra vállaltál, véghez fogod vinni. Nevedet hálával említendi a haza, a legdicsőbb, az első leendez társait között, és én bámulva, de örömmel fogok föltekinteni magasságodra. Nekem elég az öntudat, hogy kit annyian magasztalnak, az engem szeret. Én e tudatban boldog leszek. Hisz a nap, ha a láthatáron délfelé emelkedik, nem vett hideg sugarakat a földre, melytől látszólag távozott. Ragyogóbban, de melegebben néz le reá. S így teendezte, nem, de Pálom, hisz Klári segített utadon. A hölgy arcának kifejezésében leírhatatlan magasztaltság látszott, soha Pál ilyen szépnek kedvesét nem látta még. Látva elhatározását, nem mondott többé ellent föltételének, és hallgatva kíséri őt a rét széléig, odahol az ösvény az erdőbe vezetett. Itt Klári megállott, és Pált kéré, hogy térjen vissza. Megláthatna valaki, mondta nyájasan. Maradj te itt, légy nyugodt irántam. Nem vagyok én úri kisasszony, kinek lovagra, pártolóra van szüksége. Elmegyek én magam is, és ha kell, szembeszállok a veszéllyel ájulás nélkül. És ezzel még egyszer megölelve kedvesét távozni akart. Takaródzál be jól, ködmenödbe, mondám időn még egy ízben megállott, és kedveséhez fordult. Az éjek hűsek, sok hideglelés jár a vidéken, és ezzel sebes léptekkel az ösvényen tovább ment. Pál meghatva nézett utána. Végre a távozó eltűnt szemei előtt, és ő a vadászház romjaihoz visszatérve leült küszöbén, és átengedi magát gondolatainak. Mélyen megvalahatva. Ennyi szerelem. És mit tett ő, hogy azt megérdemelje? Nem csalta-e meg e hölgyet, ki szívét tartalék nélkül neki adta, ki életét neki áldozná? Nem csalja-e őt most e pillanatban? Nagyra vágyó tervei vezették őt ide, és ő elámítá a lányt, hogy szerelemből jött, és ez hitt szavainak, mert nemesebb, hogy sem szavaink kételkednék. És most talán a legnagyobb veszélyeknek teszi ki magát, csak hogy hiúságának szolgáljon. Mi aljasnak, mi megvetésre méltónak érzi Pál magát e gondolatokkal. Hányszor akartam lábaihoz borulni e nap alatt, szólt magában, hogy egész aljasságomat megvalva bocsánatot kérjek. De tehettem-e ezt? Nem minden-e szerelmem? És ha e meggyőződését, mely által őt oly boldognak láttam, tőle elveszem, ki enyhítheti bánatát? És miért tettem volna ezt, így gondolkozott tovább. Nem érzem-e, hogy szívem megváltozott, hogy mától fogva új életet kezdek, melynek fő célja e nemes teremtés boldogítása lent. Csak most szeretek. Csak most ismerem ez érzeményt. Előbb érzékeim által vonzódva érzém magamat e hölgy felé. Most ismerni tanultam egész becsét, és semmi sem fog többé elválasztani tőle. Maga az ég vezérlé lépteimet, midőn idejövék, hogy egész értékében becsülni tudjam-e kincset, mely számomra jutott. Fruzsina nem elégíthette volna ki vágyaimat soha. Egy angyal vala ő leszállva a földre, hogy imádtassék. Klári földi teremtés, mint a többiek, teli vágyakkal és szenvedéllyel, de melyet szerelem felmagasztalt. Szeretni csak így hölgyet lehet, boldoggá csak ilyennel válhatok. És Ártándi nemes terveket alkotott a jövőre nézve. Klári csak szerelmet kíván, ő nevét, birtokát, mindenét meg fogja osztani vele. Most nem teheti, de ha majd fölemelkedett, ha oly nevecs állást vívott ki magának, hogy azt, kivel létét megosztja, ha mindjárt polgárleány volna, e haza legfényesebb nőinek sorába állíthatja, akkor Klárit fel fogja emelni magához, és oly boldoggá teendi, mint soha asszony nem valamég. S gondolatai ezúton visszatértek szokott ösvényükre, és ismét dicsőség, emelkedés, és a bátor küzdelmek és a tekervényes út, melyen e célhoz juthat, foglalák el lelkét, míg a múlt álmatlan éj a magáns az erdő egyhangú zúgása szemeire álmot hozta. Zekéjébe takarva a magas fűbe ereszkedett, s éber álmát nem sokára azon édesebbek válták fel, melyeket az éjjé nyugalomhoz, s melyeknek bájló képeit éberségünk átka az emlékezet, nem zavarja többé. Midőn gyönge érintésre fölébredett, már szürkülni kezdett. Mellette Klári állott, kis távolságra András, a nyergelt lovakat tartva. Klári az ébredőnek zápolja gyűrűjét és egy levelet ad a kezébe. Eljártam megbízásomban, mondás, mint látod, baj nélkül. A városba azon úton jutottam, mint előre mondtam. Mihelyt egy gyűrűt előmutattam, Bátorihoz eresztettek, és a gróf nem késett a felelettel. Hogy fogadta a levelet, kérdé Pál érdekkel. Első pillanatban úgy látszott örült, de később, főképp a felelet írása közben, mert egész idő alatt a szobában maradtam, haragosnak látszott. Azt is kérdé, hogy hogy jutottam a levélhez. És akkor elmondtam, hogy életed veszélyeztetésével te hoztad. Mennykő ember, azaz Ártándi, így szólt, mondd, hogy köszöntetem. Képzelheted, mint dobogott szívem időn, így dicsértetni hallottalak. Pál megöleli kedvesét, és szenvedélyes köszönetet mondott lelkes segédének. És most, kedvesem, mennem kell, mondván nem színlelt fájdalommal, ha Isten úgy akarja, nem sokára meglátjuk egymást, és nem válunk el többé. Egy darabig még elkísérlek, szólt Klári. Dózsának tudtára esett, hogy Zápolya Lugosra jött. Tegnap este parancsot adott ki, hogy egy csapat lovasság a Lugosi útra menjen ki, és ha az ellenség közelednék, azonnal hírt adjon. András az erdőn át más ösvényt ismer, mely távolabb szintén a Lugosi útra vezet, s miután a Lohátón úgyse igen mehettek, odáig még veled jövök. Jár hát velem, bátor kedvesem, mondta pálmidőn a lovakkal közeledő András a mondottakat ismétlé. Adná az ég, hogy magammal vihetnélek a világ végéig. András a lovakkal más ösvényen, nem azon, melyen jöttek, haladt az erdőbe. A szeretők karöltve követték őt, és rövid idő múlva az erdei mező és a feldult vadászlak hallgatva álltak a felkelő nap első sugaraiban. A szerelem nem hagy nyomot maga után azon helyen, melyet legboldogítóbb örömei fölszentelének. Ó, ha nyomai minden szívben állandóbbak lehetnének!